3 az igazság.
A magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatos Pál és Színási Sándor.
Üdvözlöm az urakat! 1918-ban történt meg az, hogy Hatvani Lajos azt mondta, hogy hát elég volt abból, hogy itt van ez a Petőfi kör, ami úgy át tudjuk meglehetősen konzervatív, kicsit jobb oldalért a mai fogalmaink szerint, és hát kéne csinálni egy nagyon haladár, nagyon Európa központú, nagyon 20. századi ízlésű kört is, ami egyébként az akadémia nevet kapta majd meg, és Vörös Marti Akadémiának nevezték. Gyakorlatilag itt a nyugat köre kapott szerepet, tehát legtöbben ők iratkoztak be, Szomori, Söpflin, Adi, Kafka, Babics, Kosztolányi, Karinti, Füstmilán, stb. Adi egyébként 2 hónap múlva meghalt, tehát ez volt az utolsó nyilvános felszólalása és szereplése. Na most az ember ugye elgondolkodik azon, hogy itt van ez a ragyogó tehetség, ez a költő Vörös Marti Mihály, aki 1855-ben halt meg. Hogy 1918-ban, az első világháború végén azt mondják róla a legeurópérebb emberek Magyarországon, hogy az ő neve kell, ha modernitásról, ha ízlésről, ha Európáról, ha haladásról beszélünk, azon egy kicsit el lehet csodálkozni, persze aztán el kell olvasni a műveit, és el kell menni a darabjaira is. De tőletek kérdezném először, hogy szerintetek mi volt az, amit akkor Hatvani és a többiek benne láttak? Ki kezdi?
Hát nagyon nagy költő, rettentően nagy költő Vörös Marti, és ez azt is jelenti, hogy európér persze. Nyilván, hogy ismerte az európai irodalmakat, fordított Shakespeare-t nagyszerűen, 2 darabját, máig lehet játszani ezeket, és nem igen tudnak jobb fordítást csinálni, de nem ez a lényeg, hanem a szemléletmódja. Azok közé tartozott, akik Magyarországot egybelátták Európával. Erre hadd idézzek tőle egy-két sort, ezeket nem nagyon tanítják az iskolában. Az Élő Szobor című verséről van szó, amelyik még jóval 48-49 előtt született. Azt mondja, szobor vagyok, de fáj minden tagom, eremben a vér forró kinnya dúl, tompán sajognak dermet izmaim, idegzetem küzd mozdulhatatlanul. Szemeim előtt képek vonulnak el a népemésztő harcok napiból, véráldozók a szent örök jogért, s bérélt ölők éjszak csordáiból. És látom gyermekémnek árnyait a végcsatában elhullottakét Varsó falán, s az égő falvakon vad üldözőmnek vérrel írt nevét. És hallom a vesztett csaták zaját, az árulók bal suttogásait, s fejükre haj, le nem zúdíthatom a megcsalottak szörnyű átkait. Hosszú vers, nem idézem tovább, csak érdekes, ugye éppen nincsen fölkelés, hát 40-es évek közepén, 46-ban Galíciában volt, egyébként az előző lengyel fölkelés 1830-ban volt, egy nagy lengyel fölkelés, amit le Észak-Csordái, vagyis az oroszok levertek. Ez a tapasztalat, ez nagyon megviselte a reform nemzedéket. És szokták emlegetni néha, de alapélményük volt, hogy az oroszok hogy verték le a lengyel szabadságharcot, és ennek aztán később következményei voltak, mert 48-49-ben aztán jöttek a lengyelek az oroszok ellen harcolni. Ők korábban tudták, hogy be fognak avatkozni az oroszok, mintsem maguk az oroszok tudták volna. Tehát ő európai léptékben gondolkodott, és hát a világszabadságért ontotta a könnyeit, teljesen jogosan. Tehát ilyen értelemben Vörös Marti modern, és politikailag is modern. Nem szokták tudni, hogy a lengyel szabadságharcnak a Csongor és Tünde a magyar eredménye. Ugyanis annyira elvesztették a reményt akkor a magyar reménykedő ifjak, hogy nem maradt nekik más, csak a szerelem. Ez erről szól a Csongor és Tünde. És minden más teljesen fölösleges és reménytelen, és ez a reménytelenség, és vele szemben a szerelem, ez az egyetlen gyógyír minden rosszra, ez azért átlengi a magyar romantikát, és hát éppen a Csongor és Tünde, ez a tüneményes mese, ami felnőtteknek szól, és nem gyerekeknek, ez a legjobban megformált darabja.
Tényleg most megnéztem, 1830. Igen, pontosan az az év. Hatos Pál?
Hát ugye azzal kezdted, hogy 1918 őszén az őszi rózsás forradalom alatt, tehát nem akármilyen körülmények között, Hatvani Lajos, aki az egyik mecénása ennek a forradalomnak, legalábbis Károlyi Mihálynak, aki számára a Magyarország című lapot gyakorlatilag megvette, és a Pesti Napló című lapot is igazából a politikai nézetei rendelkezésére bocsájtotta. Nos, Hatvani úgy érzi, hogy változásra van szükség az irodalomban is, és igazából mozgásba hoz valami olyasmit, ami régóta érlelődik, és valóban a nyugat költői köré szervezik ezt a Vörösmarty Akadémiát. Ha két hónappal később, vagy három hónappal később szervezik, akkor elég valószínű, hogy inkább Adiról nevezik el. Nevezetes is az első ülés, ahol Adi már szinte zavartan vett részt, Kassák Lajos írja le, hogy belekötött az ingébe, és hát összefüggéstelenül beszélt. De még fontosabb az, hogy 1918-ban Vörösmarty még elég közel volt. Ne felejtsük azt el, hogy amikor kikiáltják a köztársaságot, pontosabban a Nyílt Köztársaságot, 1918. november 16-án, akkor ott jelen vannak még a szabadságharc veteránjai. És rájuk hivatkozva hirdetik ki a független Magyarországot. Azt a független Magyarországot, amelyet ugye az 1849-es világosi katasztrófa, a szabadságharc leverése, ugye egyéni tragédiák sorát is hozta el, legnevezetesebben Vörösmarty Mihályét, akinek ugye gyermekei is meghaltak 48-49-ben, de teljesen letörött, elvesztette motivációját, írt gyönyörű verseket, szinte apokaliptikus verseket, ugye a legnevezetesebb, legismertebb a Vén cigány. Ugye ha például arra gondolunk, hogy a cigány kép milyen a magyar irodalomban, a Vén cigány az tulajdonképpen egy magyarság szimbólum, arról a fájdalomról, arról a törékenységről, ami egyébként ugye a Vörösmarty életművet végigkíséri. Tehát nem véletlen a Vörösmarty segítségű hívás, és ne felejtsünk el még egy dolgot. 1855-ben hal meg Vörösmarty Mihály novemberben, és hát az önkényuralom éveit éljük, és igazából az ő temetése, ami majdnem 20 000 ember vesz részt, az első nagy demonstrációja annak, hogy a nemzet úgymond nem akar meghalni, egy olyan városban, amely még döntően német nyelvű akkoriban, és amelyben ugye a magyar irodalom többek között a fiatal Vörösmartyval jelenik meg, akinek ugye a 20-as, 30-as években írt eposzait, nagy költeményeit, az Alánfutását, drámáit, ugye a Csongor és Tündét, a Délszigetet, a Romot, a Cserhalmot, amit megteremtették valamiképpen azt a nemzeti mitológiát, amelyre aztán fel lehetett hűzni a reformkor reménykedő korszakát. Természetesen sok minden más is elmondható Vörösmartyval kapcsolatban, például az, hogy ugye a Magyar Tudományos Akadémia első tagjainak egyike volt, például az, hogy ugye szimbolikusan ugyanabban a házban halt meg, ahol Kisfaludy Károly, aki kvázi ugyanúgy annak a legendás, vagy utókor által, sőt már a kortársak által is megalkodott triásznak volt a tagja, tehát a magyar irodalom alapító egyénisége, mint Vörös Marti, és Vörös Marti volt a Kisfaludi Társaságnak is az alapítója, amely pontosan a század, a 19. század végére, a 20. század elejére az irodalmi hivatalosságnak lett presztízs fóruma, de ahonnan igazából az élő irodalom kiszorult, vagy legalábbis kisebbségben volt. Tehát mindezeket akart a mozgásba hozni Hatvani, aki ugye maga egyébként szintén egyfajta folytonosságot képvisel. A Vörös Marti lírát nagyra értékelő Gyulai Pál estéjét írja meg, hiszen Gyulai Pálnak az egyik utolsó tanítványa volt a fiatal Hatvani Lajos. Tehát akkoriban Vörös Marti egyáltalán volt messze a éppen függetlenné vált, rengeteg gonddal küzdő fiatal Magyarországon. És ahogy Gyuri egyébként elmondta, ezen szimbólumrendszerek, vagy a nemzeti közösség és irodalom kapcsolata, amelyet ő oly jellemzően jelenik meg sorsával, életével, művével. Tehát azon túlmenően az ő versei továbbra is élnek. Annak, aki mondjuk a gondolatok a könyvtárban akarja elolvasni, vagy az előszót, vagy akár csak az utolsó töredékeket. Ezek nagy egzisztenciális versek, nagy filozófikus versek, amelyeket mint akármilyen nagy verset viszonylag nehéz elsőre megközelíteni. Tehát Vörös Marti egyszerre van távol és egyszerre van közel, és nem véletlen, hogy annyi Vörös Marti utca van, annyi Vörös Marti iskola van, mert nincs taszító jellege Vörös Martinak, nincsen olyan életfejezete, amelyet szégyelni kéne. Azt is tudjuk, hogy ő fedezte föl Petőfi Sándort, ő kezdeményezésére adták ki ugye az első verses kötetét a fiatal költőnek, és körülbelül azt is tudjuk, hogy Petőfi igazságtalanul támadta Vörös Martit, hogy megalkuvó 48-49-ben, mert nem volt megalkuvó, hanem realista volt. Hát Petőfi meg egyfajta próféta volt, aki apokaliptikus volt. Szóval a Vörös Marti életmű egy kicsit iskolás lett, egy kicsit elporosodott, de ha ezt a porot letöröljük, akkor ez egy továbbra is egy vigasztaló, konszenzuális, hogy is mondjam, élményt ígér mindazoknak, akik olvasni kezdik, vagy elkezdik újraolvasni a rég eltűnt középiskolás vagy általános iskolai tanulmányok után.
Hogy 1848-ban Vörös Marti 48 éves, Petőfi a 20-as éveiben van, tehát apja lehetett volna. Mondjuk ez magyarázza azt, hogy magyarázhatná, hogy a reform nemzedéknek egy ilyen korai tagja, amely 48-49-ben nem igazán vállalt szerepet, és vissza is utasította például, ugye, amikor Ötvös fölajánlott neki egy tanszéket, bár aztán a képviselőszéket elfogadta, de nem szólalt föl, nem volt jószónok, nem igazából érdekelte ez a dolog. De hát korábban meg azt lehet olvasni, hogy ilyen előfutárként azért jelen van. Volt ez a Csiga étterem, oda jártak a írók, költők, mármint a haladárok kajálni, meg inni. És hát ebből hamar lett egy nemzeti kör, meg ellenzéki kör, és hát ennek az egyik vezetője volt, és hát sokra tartották Kossuth például, amikor nem ment el a könyve, tehát nem tudta eladni a verses kötetét, írt egy cikket, és hip-hop 24 óra alatt eladta Vörös Marti összes verseit. Szóval benne volt ebben a körben, de kívül is egy kicsit. Gyuri?
Ez nem egészen pontos. Vörös Martinak feltett szándéka volt, hogy az irodalomból akar megélni. Na most ez nem sikerült természetesen. Petőfi volt az első, aki tényleg, és aztán Jókai meg a többiek. De az a helyzet, hogy amit akkor olvastak, és amire akkor akadémiai pályadíjat kapott, meg akadémikus lett belőle, például az Alánfutása, meg a többi elbeszélő költeménye. Hát ezek verses regények, amelyekből nevek maradtak meg, de miután maga a műfaj kikopott a magyar emlékezetből, hiába is tanítják, mert nagyon nehéz elolvasni mai szemmel. Hogyha esetleg nem azokba a gyönyörű versorokba lenne törtelve, hanem prózába, akkor talán több esélye lenne. Tehát ez nem Vörösmarty hibája. A drámáiról szólva, a Csongor és Tündét nem adták elő. Nehéz volt nekik, és veszedelmes. És túlságosan pessimista. Benne ült maga Vörösmarty is a Nemzeti Színház dráma bíráló bizottságában, amelyik elutasította a Csongor és Tünde előadását, és ehelyett írt egy Fátyol titkai című, hát felvizezett változatot a Csongor és Tündéből, és azt mutatták be. Néha ma is játsszák. Nem volt nagyon sikere a drámáival, pedig nagyon érdekesek vannak köztük. A legjobb, magasan a legjobb, az a Cille és a Hunyadiak.
Erre majd ki fogunk térni rá, miattad is persze, mert hiszen...
Igen, átírtam mai színpadra, ugyanis fantasztikus jelenetek vannak benne. Azért nem illett bele a magyar szemléletbe, mert egy trilógia első darabjának szánta Vörösmarty, és nem tragikusan végződik, már pedig ugye a főhős le kell mészárulni. Na most a további részeket nem írta meg, tehát Hunyadi Lászlót nem írta meg, és aztán nem írta meg a végét, Mátyás királyt. Úgyhogy, de a lírai versei, azok eszelősen nagyok. Holott az egy mellékes műfaj volt a számára, és majd felolvasok, amikor engeded, hogy lássa, vagy hallja a hallgató, hogy milyen nagy költőről van szó.
Persze, csak még Palitól hadd kérdezem meg ezt a politikai szerepkérdést, hogy mennyire akart, vagy nem akart ő politizálni, illetve ebben, hogy nem nagyon akart, ebben alkati sajátosságokat látsz elsősorban, vagy pedig hát azt a józanságot, realitást, amiről Gyuri beszélt, hogy sokkal távolabbra látott, mint a kortársai, és nem volt nagyon optimista a forradalom kimenetelével kapcsolatban.
Vörösmartynál azért nagyon fontos megemlíteni az ő indulását, illetve azt a családi kört, ahonnan jött. Tehát, hogy nagyon szegény, igaz nemesi eredetű családból jön, és hát ugye az édesapja az viszonylag korán meg is hal, és előtte még szerencsésen, vagy illetve nagyon szerencsétlenül tönkre megy. Tehát egy nagyon szerény társadalmi közegből jön, ugye a Perccel családnál Tolnában házi tanító, oda kötő ugye ez a híres etelkaszerelem, ami 10 évig tart, és ami pontosan azért reménytelen, mert Vörösmartynak nincs meg az a szociális státusza, amely egy ilyen házasságot reálissá tenni. És ne felejtsük el, hogy azért az egész reformkor, akár a Magyar Tudományos Akadémia megalakulása, az arisztokrácia és az úgynevezett birtokos nemességnek, az úgynevezett bene possessionatinak az ügye. Természetesen részt vesznek benne mások is, de ezek kijelölnek szerepeket. És ráadásul Vörösmarty nem volt az a fajta törtető alak, és nem volt az a fajta vezértípus sem, hiába volt irodalmi vezér, mint mondjuk a Kossuth a politikában. Nem volt egy mai szóval, szerencsétlen szóval, angolul kifejezve egy political animal, tehát hogy az ő részvétele a szabadságharcban, illetve hát azt megelőzően ugye a tavasszal, ugye az országgyűlés előkészítésében az első felelős magyar kormány, tehát ő maga is ugye képviselő lesz, ezek inkább kötelességérzetből fakadtak, abból, hogy a kialakuló modern magyar polgári parlamentális életet mégiscsak az irodalom felől szervezték meg. A Vörösmarty féle mentalitás ugye másfél századdal később születik újjá, ugye 1989-90-ben, amikor tele van újra az újjáalakuló Magyarországgyűlés írókkal, költőkkel, irodalmárokkal. Akkor élte ki magát az a fajta viselkedés minta, amely az irodalmát, a írót a nemzetnek egyfajta felelős atyává, prófétájává, váteszévé teszi. Vörösmarty ennek a hagyománynak egy rokonszenves ugye alakja, és pontosan az, hogy ő nem akar szélsőséges lenni, okozza a Petőfivel is a konfliktust, hiszen reálpolitikusan a kormány által javasolt megoldást, ami egyfajta kompromisszum, amikor még reménykednek a kompromisszumban, az udvarral való kiegyezésben a Batthyány kormány tagjai, akkor szavaz, és hát ugye Petőfinek a reakció, hogy nem én téptem le, hanem magad tépted le a babért, nem tudom pontosan idézni, ugye a híres hírhet verset, amiben szakít Vörösmartyval, annak is láthatjuk a fontosságát, az értelmiség, ami kiátkoz egyes politikusokat, mert nem úgy, nem olyan kompromisszummentesen, intranzigensen követi azt az egyedül elképzelhető morális útvonalat, amelyet ők azt gondolják, hogy mindenkinek be kell látni. Tehát, hogy Vörösmartynak maga a politikai pályafutása, ennek a pályafutásnak a csendes tragikuma is hordoz aktualitást, illetve hordoz egyfajta folytonosságot a mával.
Ehhez hadd tegyek hozzá valamit, ugye a megélhetésre visszatérve. Annak idején, amikor a 20-as évek közepén, végén akadémikus lesz, akkor évi 500 forint jövedelemmel bír, amiből hát noha egyedül van, és nagyon sokáig nem nősül meg, azért nagyon sokra nem futja. Pedig nem rossz pénz az, amikor havi 20-25 forintból meg lehet élni egy családnak. Na most később pedig, hát van egy időszak, amikor 2400 forintot kap egy kötetért, de utána, amikor megnősül, akkor annyira elszegényedik, hogy Batthyány Kázmér gróf két-három falujának az évi jövedelmét ajándékozza Vörösmartynak, ami még plusz 500 forint, de abból is elég szűkösen lehet megélni. Na most, amikor megnősül, akkor ő már elég súlyosan beteg. Mert hát élte a független férfiaknak a dorbézoló életét. Azzal, amivel ez a korban járt. És sajnálatos módon ez nagyon megrongálta az egészségét, többszörösen is. Na most, amikor őt megválasztják követnek, tehát országgyűlési képviselőnek megválasztják, az azért nem mindenkiről mondható el, mert például Petőfit nem választották meg, és ő hülyen követi a kormányt Pestről Debrecenbe, aztán Szegedre, aztán Aradra. És vállalja az ezzel járó felelősséget, pedig megfuthatott volna. Ugyanígy Bajza József is, aki Kossuth lapját szerkeszti, ugye? Vörösmarty is szerkeszt, mert még korábban azért nem úgy van, hogy nincs hatalma, mert az Ateneumot szerkeszti, tehát van neki szerkesztőként a 40-es években irodalmi hatalma, hát amit nem akar berakni, azt nem rakja be. Van ízlése. Tehát a Bajza, aki kétszeresen is sógor, mert egy testvérpárt vettek feleségül, Vörösmarty és Bajza, ő is bujdosni kényszerül, és aztán a Bajza bele is őrül, meg bele is hal, mint ahogy a Vörösmarty is előbb-utóbb. Tehát ez nem olyan nagyon egyszerű kérdés ebben a korban, és ő kitartott végig a szabadságharc, meg március 15-e mellett, van is egy verse egyébként, hát csak nem olyan típusú állandó verselője volt ennek a kornak, mint Petőfi.
De aztán, hogy perbe is fogták.
a 48.
Igen, de aztán végül is előbb-utóbb Hajnal tanácsadói javaslatára megkegyelmezett neki, de elég sok magyar írónak megkegyelmeztek, ezt meg kell mondanom, akit a Kossalkó nevű főügyész jónak látott, azt megmentette. Akit nem, azt nem mentette meg, de végül is többnyire távollétükbe akasztották fel őket. Na most én csak azt akarom mondani, hogy egy rendkívül nagy művészről van szó, akinek az esztétikai teljesítménye óriási. Hát egész Juhász Ferencig és Rózsa Endréig nem találjuk meg ezt a fajta velőtrázó lírát a magyar irodalomba. És elég ritka is. És ehhez azért egy alkati, hogy úgy mondjam, pessimizmus kellett, ami a kis népeknél nem szokott honoráltatni, mert nem viselik el. Éppen azért, mert veszélyeztetve van a nemzeti létük. Ezt hozzá akartam tenni a Vörösparti pályaképhez.
Van itt még egy dolog, amit össze kéne hasonlítani, mert meg is tetszik egyébként kritikusok, meg életműírók, ez a himnusz és a szózat. Ugye ez a két esküje a magyarságnak így utólag így alakult, ez a dolog, általában együtt is szokták énekelni a lelkesültebb pillanatokban, de hát azt szokták mondani, hogy a himnusz az inkább ilyen szomorú, lemondó, könyörgő. A szózat pedig ösztönző, már parancsoló hangneme van, tehát gyakorlatilag sokkal optimistább, mint amit a Kölcsey produkálni tudott. Hát nyilván itt különféle korokról is van szó, meg különféle habitusú emberekről, de hogy ez az ő pesszimizmusa, ez itt nem nagyon látszik. Hát igen, mondjuk a szózatot 1836-ban írta, tehát akkor még nem lehetett tudni, hogy mi lesz majd 48-49-ban. Pali?
Ugye a szózat 1836-ban lett kész, talán már 35-ben is elkészült, és ugye az Aurórában jelent meg, és hát ugye az egész dolognak ott a kontextusa, a Pozsonyi Országgyűlés, amely 4 éven keresztül ülésezik, változó sikerrel próbálja a reformpárti köznemesség a elképzeléseit, reform elképzeléseit keresztül vinni. Ugye jellemző ugye Kölcsey, neki a kényszerű visszavonulása. Tehát, hogy van ennek egy sajátos, minden költeménynek van egy sajátos korban lévő, úgyis mondjam, kontextusa, és azért ez akkor is, ma is van ennek a kontextusnak egyfajta ilyen nemzethalállal kapcsolatos víziója. Tehát, hogy messze vagyunk még a halálösztön Freudi tanításától, amely ugye az első világháború végén exponálódik, de a magyar irodalomban ugye az Ínyi második éneke, a himnusz, vagy éppen a szózat, pontosan ezt a látomásosságot, amely alapvetően egy individuális dolog, ezt kiterjeszti a nemzetre. Igazából maga a magyarság, maga a magyar sors, maga a politikai költészetnek, vagy az irodalom politikai értelmezésének a megszületése ezekben a versekben valósul meg. Tehát ez annak a háznak az alapja, amelyre mindazt, amit a pozitívan is, akár a hazafiasságról, patriotizmusról, nemzetről, nemzeti kultúráról gondolunk, ezek az alapjai. Látszik, hogy ugye a vers alapvetően patetikus, és élet és halál között helyezi el a magyarság jövőjét, és hát benne van az a fajta romantika, amely egyébként ugye Paul Valéry-nak az ismert bombója szerint, hogy igazából minden költészet, minden irodalom romantikus, a klasszicizmus az valami olyasmi, amiben visszafogják ezt a romantikus szárnyalást, ezt a romantikus lendületet, és mindaz, ami a romantikával jár, azt az eltúlzott vagy túlzásba menő hát apokaliptikus képet, amely azért a szózatot is belengi. De mondom, van ennek egy irodalomtörténészek által gyakran elemzett kontextusa, és ez pedig a politikai küzdelem, a közéletiség megszületése, amelynek már nem pusztán Pozsonyban, nem pusztán a vármegyeház közgyűlésein van terepe, hanem megszületik a közvéleménye. Pest-Budán, amelyet ugye többen már úgy látnak, hogy a jövendő magyar főváros lesz, és bizonyos értelemben így könnyű, amikor még nincs, megalkotni a nemzet mitológiáját. Persze elgondolkodhatunk az itt élned halnod kell mondatán, hiszen a magyar szellem, vagy a magyarság ikonikus személyiségei, a nemzet hősi csarnokának akár jobbról vagy balról rengeteg emigráns tagja van, tehát hogy ugye maga Kossuth is életének nagyobb részét, azt, vagy majdnem, tehát a majdnem a felét, pedig nagyon hosszú életet élt, azt emigrációban töltötte. Rákóczi Ferenc is az emigrációt választotta. 1918-19 után emigrálásba ment, ugye Károlyi Mihály, Jászi Oszkár, rengetegen mások. 56 után is egy nagy emigráció születik, emlékezetes Márai Sándor emigrálása. És mi emigrációja és intranzigenciája azzal kapcsolatban, hogy visszatér, hogy nem tér vissza addig, és nem is engedi a műveit Magyarországon megjelentetni, ameddig idegen hadsereg állomásozik a szülőföldjén. És ez számomra mindig egy olyan kérdést jelentett, hogy közben meggyőződéssel és szívvel, és az érzelmi az érzelmi áthasonulásnak a teljes hőfokával tudjuk énekelni, hogy itt élned, halnod kell, de hát látjuk, hogy mennyien élnek most is Magyarországon kívül. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog, kérdés az, hogy a szózat irodalomtörténészeken kívül többe, mint egy kötelező rítuselem. Hogy egyáltalán azon kívül, hogy a sporteseményeken, megemlékezéseken elénekeljük, ugye általában elénekeljük, az iskolában szavaltatják el utoljára a gyerekkel, belegondolunk-e, tud-e intellektuális mérlegelésnek tárgya lenni ez a vers? Azon kívül, hogy természetesen mindenki tudja, hogy van a szózat, amit az iskolai ünnepségek, vagy bármilyen koszorúzás után el kell mondani.
Gyuri jön akkor verssel. Csak annyit szeretnék még mondani, hogy azért a nagy versek jó része 48 előtt születik, tehát a 30-as évek közepén végén, vagy a 40-es évek elején. A szózat a Gutenberg albumban, az Ábránt a merengőhöz, gondolatok a könyvtárban, az is 1844. Miért elom? Mármint az irodalom. Nem tudom, melyik verset akarod elővenni ezt.
Nem, hát ezt még aránylag tanítják néha. Az Emberek című versből, 46-ból idéznék csak két szakaszt, mert 7 szakaszos. Istentelen frigy van közötted ész és rossz akarat. A butaság dühét növeszted, hogy lázítson hadat. S állat vagy ördög, düh vagy ész, bármelyik győz, az ember vész. Ez őrült sár, ez istenarcú lény, nincsen remény. Az ember fáj a földnek. Oly sok harc s béke év után a testvér gyűlölési átok virágzik homlokán. S midőn azt hinnők, hogy tanul, nagyobb bűnt forral álnokul. Az emberfaj sárkány fog vetemény, nincsen remény, nincsen remény. Az emberfaj sárkány fog veteményt ismerik csak ebből a versből, általában szokták idézni. Na most Vörös Marti is idézi a Bibliából természetesen. Hát ez hogy mondjam, ez egzisztenciális jellegű vers. Tehát benne van az egész emberiségről való átfogó gondolkodás, meg a semmibe vetettség nagy előfutára az egzisztencializmusnak Vörösparti, nem is kell annak nevezni, elég, hogy nagy költő. Na most a szabadságharc után, ugye hát nem nagyon sok, de hát az előszó akkor születik, meg a Véncigány akkor születik.
50-ben jött, 54-ben.
Igen, na most a töredékei is, hát egy fantasztikus velőtrázó villanásai egy nagy elmének, mint a földművelő. Mint a földművelő jól munkált földbe magot vet, s várja virulását istenes munka után, úgy a sírokkal felszántott földbe halottait hordja koronként a végtelen emberiség. És haloványon a dús, a szegény és a koronás fők mennek alá víg, bús, balga, mogorva, vegyest. Hát ez olyan, mint egy középkori falfestmény. Vannak ilyenek, ugye Itáliában szép számmal. Vagy egy másik töredék, nem is tudom, ez miért töredék, hát ez teljes. Vagy egy rövidebb töredéke, szintén 1853-ból. Múlt, mely nem változol, s úgy állsz, mint valaha. Voltál bár kedvező, voltál bár mostoha, téríthetetlenül örökre oda vagy. Hát ezt nem kell folytatni, mert nem is lehet. Kész, ott van. De óriási költő. Olvasni kell. Hát egyszerűen megtanítani kéne, hogy mire képes egy elme, meg a magyar nyelv.
Nekem, bocsánat, biztos mindenki mást venne elő. Én az előszót venném elő, mert valahogy nekem ebben van benne ez a sok-sok reménytelen magyar nemzedék, amelyik ott pusztult el, hogy akart valamit, és nem lehetett. Ugye ebben vannak ezek a sorok, hogy lángolt a gondos rész, a szív remélt, öröm reszketett a lég, stb. Aztán a víz kitört, ugye vérfagylaló kezdve emberfejekkel labdázott az égre. És hát aztán jött a tavasz, de ezt se szó szerint akarom idézni, csak egyetlen sort, ami engem rettenetesen megütött mindig, amikor olvastam, hogy tudnék, a vénföld ifjúságot hazud. Kérjétek akkor a vén kacért, hová tevé boldogtalan fiait? Ez valami rettenetes, nagyot ütő sor. Persze nem tudom, hogy nektek is. Pali?
Hát én is csak folytatni tudom, tehát meglepő az, ahová eljut az az intellektuális bátorság. Tehát például tényleg a Gyuri által idézett sorok, hogy az ember fáj a földnek. Tehát ma, amikor túl vagyunk az évszázad vagy a mérések óta legmelegebb magyar nyáron, a legforróbb időszakon, amikor ilyen rettenetes árvíz van, és amikor rá kell döbbenni, hogy mennyire az ember tehet arról, hogy akár az eső, a szél, hogy jön, illetve hogy nem jön, hogy pusztítja, akkor ez a mondat hideglelősen ismerőssé lett, hogy mi is a viszonyunk a földhöz. Mennyire átgondolatlannak tűnt, hogy ez nem volt téma az ember és a környezete közötti viszonynak a rendezetlensége, hogy valóban például a növekedés, mint cél, amely mind egyéni életünkben, mind bármifajta kollektív életben ki nem kerülhető dolog. Az embernek többre kell jutnia, mint a szülei. Többet kell szereznie, mint a szülei. Ugye olvassuk a dolgot, hogy Kína le fog maradni, hiszen már megszűn az a fajta demográfiai dinamizmus, amely Indiát jellemzi. Tehát, hogy ott van még mindig, hogy kitalálják azt, hogy green growth, tehát, hogy zöld növekedés. És ehhez képest azt gondoljuk, hogy ezek teljesen új 21. századi dilemmák, és itt van egy költő, egy magyar költő, aki természetesen teljesen más kortárs jelentése is van az ember fáj a földnek című dologban. de mégis ott van ez a fajta aktualizálási lehetőség, hogy hogyan tovább. Hogyan tovább nemzet, hogyan tovább emberiség. Lehet-e nemzeti keretekben bármit is cselekedni? Egyébként én azt gondolom, hogy lehet. Tehát pontosan a vízmegtartás valami olyasmi, amely önmagában ugye javíthatná az Alföld elsivatagosodott íghajlatát és tönkrement mezőgazdaságát. Tehát, hogy önmagában is fel tudunk fedezni olyan sorokat, amelyek azt mondják, hogy az egész emberi történelem mindig ott van minden pillanatában, és pontosan erre valók a költők, hogy egyfajta ilyen éles fénnyel bevilágítanak olyan pontokra, amelyeket észre nem vettünk volna. Biztos, hogy nem így értelmezem ezt a verset és ezt a sort mondjuk a fiatalságomban, ez az 1980-as években, amikor mondjuk 1987-ben volt az a hatalmas nagy havazás kamaszkorom kezdetén. Tehát, hogy mondhatunk ilyesmit is, de azért a legfontosabb tényleg az, hogy a nagy nemzetversekben is, vagy akár a gondolatokban is ott van az, hogy van-e egyáltalán értelme az életnek. Pontosan azért, mert az ember az annyira szélsőséges lény, és annyira bukásra termett, és ez valószínűleg egyébként ugye, ahogy Gyuri jelezte, tehát, hogy ugye hát ő maga is szép, csendes, erényes, vágyakozó verseket írt Etelkához, aztán később a feleségéhez, de hát az élete teljesen másról szólt. Kocsmákba dődöngött, bordélyokban szedte össze a vérbajt. Tehát a saját maga esendősége is tapasztalat volt arra, hogy egyáltalán létezik-e olyan, hogy az ember példát tud mutatni a másik embernek. És bocsánat, hogy elkandandozok, és teljesen méltatlan lehet, de az, amikor például barátaim, ismerőseim azt mondják, hogy most ugye, hogy ami a katolikus egyházban ezek a nagy hangos botrányok vannak, hogy kellenek a példaképek. Inkább nem azt kéne, hogy Vörös Martit olvassunk arról, hogy egyáltalán lehetséges-e, szükséges-e hősöket alkotni magunknak. Nem azzal kéne szembesülnünk, hogy minden hős egyszerre egy törpe is belülről. És nem azzal kéne, amivel hát gyakorlatilag Vörös Marti ezekben a nagy versekben szinte ágostoni, Szent Ágostoni pessimizmussal, vagy a nagy zsidó proféták bibliai pessimizmusával nézi az emberi természetet. Én bocsánat, hogy így jelzem, Vörös Marti egy par excellence nemzeti költő, de mégiscsak van egy fajta aktualitása itt és most 2024-ben az aggódó, szorongó emberek számára is.
Gyuri, amikor átírtam egy kicsikét a Cille és Hunyadiak című nagyszerű darabját, és hát megpróbáltam a mai színpadhoz hozzáférhetővé tenni, akkor utána egy csomóan gratuláltak, megbukott egyébként az előadás a Jordánféle Nemzeti Színházban, Babarczi László rendezte, nem sikerült úgy, ahogy szerettük volna, van ilyen. Utána azért egy csomóan gratuláltak, és mondták, hogy hát az a jelenet, amit te raktál bele, az fantasztikus. És arról szól a jelenet, hogy a magyar főurak hírét veszik, hogy meghalt Hunyadi János, és örvendeznek, és gúnyolódnak rajta, és egyetlen egy főúr akad, aki német, aki megsiratja. És nem akarták elhinni, hogy ez a jelenet szó szerint Vörös Marti. Nem én írtam bele, hanem ő.
Mert hogy? Ez miben nem illik bele?
Abba a képbe, amit egy romantikus magyar drámaíróról tartanak. Mert hogy én... az nem lehet ilyen magyar ellenes. Hogy csak egy német siratja el Hunyadi Jánost. Hát pedig a többi mind rivális volt, természetesen. Nagyon reálisan látta ezt a drámai szituációt Vörös Marti, és oda tette, nem csoda, hogy akkor nem akarták eljátszani.
Voltak éppen, ha már itt tartunk, csak úgy röviden, mi volt a baja, már ha baja volt egyáltalán a Cille és a Hunyadiaknak? Miért kellett átírni, vagy átigazítani?
Azért, mert egy kicsikét terjengős, és van néhány szál, ami nincs teljesen kifejtve. Azért nincs, mert mondtam, trilógiának képzelt el, de a következő darabokat már nem írta meg.
Jó, hát akkor menjünk tovább, ha gondoljátok. Hát lassan beleérünk a késői évekbe, ez a vincigány vagy a rom, nem, bocsánat, az korábbi, sokkal korábbi, de mondjuk a vincigánynak, meg az előszónak az idejébe. 1848-49 után, amikor ugye már az egészségi állapotait is mondtátok, rossz volt, én nem tudom, hogy a családi élet mennyire vigasztalta, vagy tartotta őt meg, vagy mennyire volt társaság, mennyire élt az akkori Magyarország környezetében, vagy pedig ebből kiszakítva remeteként igazából. Mit mondhatunk el az utóbbi évekről, meg az utóbbi évek verseiről? Hát főleg azzal kapcsolatban, hogy ha mondjuk ha a gondolatok a könyvtárba veszük, akkor az összes pesszimizmusát itt már az irodalommal, a művészettel, a tudással, a könyvvel kapcsolatban elsütötte. Hogy tulajdonképpen igazából ez semmire nem jó, de mégis ha megöljük az irodalmat, az egyetlen szépet öljük meg az életben. Tehát, hogy ez fajta luxus ez mégis az irodalom, és nem arra van, hogy hasznára legyen, mert hát sok haszna, mondja Veres Marti, nincsen. Mit gondoltok erről?
Hát ugye teljesen megtöri Veres Martit ellentétben mondjuk ugye a fiatal Jókaival, akit jobban üldöznek, vagy több oka van a bújdosásra, de van egy csodálatos ugye felesége, aki minden követ megmutat érdekében, és akinek ugye az 1850-es évektől fellendül, sőt, igazából akkor kap nemzeti jelleget, vagy egy országos figyelmet a prózaírói életműve, a regényírói életműve, és ezzel szemben az ismertsége, a népszerűsége. Vörös Marti egyértelműen, bár még fiatal, tehát ne felejtsük el, tehát az öreg Vörös Marti az 2 évvel fiatalabb Kossuthnál. Kossuthnál, aki a számüzetésben újjá szervezi a gondolatrendszerét, ugye megalkotja a Dunai Konföderáció gondolatát, szervez, végigjárja Amerikát 1851-ben, hát több mint 100 települést neveztek el róla, aki Angliában kormányt buktat a liberális szabadságpárti szónoklataival, aki egészen élete végéig, hosszú élete végéig aktív. Nos, vele szemben az alig 2 évvel fiatalabb Vörös Marti egy megrodgyant öreg ember lesz. Hát ennek természetesen vannak egészségügyi okai is, de tény is való, hogy szinte minden motivációt elveszt. Az persze más kérdés, hogy ha csak az előszó, ha csak a véncigány maradt volna benne az életműben, akkor is hatalmas dolgok ezek, de tényleg vesz ott Baracska mellett néhány holt földet, azon gazdálkodik, kertészkedik. A Laura szerelem, ugye egy 25 évvel fiatalabb felesége van, aki inkább a nagy emberhez megy feleségül, mint hogy igazi nagy perzselő szerelem kötni össze őket. Nagyon tisztességesen kitart, de Vörös Marti valójában, ha szabad ilyet mondani, mert senki fölött nem élik, és nem lehet pálcát törni, nem igazán tudta értékelni ezt a gondoskodást, hogy valaki egy öregedő, összeroskadó ember mellett tölti el a fiatalságát. Tehát boldogtalan volt, alapvetően boldogtalan volt valószínűleg a családi élete is, annak ellenére, és hát ebben természetesen benne volt az akkor még nagyon magas gyermekhalandóság. Tehát azt ne felejtsük el, hogy hát ugye nem csak Vörös Martinál, de hát Batthyány Lajosnál is borzalmas volt, hogy elveszítette a gyermekét, és hogy ez akkoriban még nem csak a szegényeknek fordult elő mindennaposan, hanem akár az arisztokrata családokban, vagy olyan családban is, mint Vörös Maté. Tehát ez egy boldogtalan lezárás fél évtized volt, miközben az elhallgattatott nemzet, mert ugye igazából közvélemény nem volt. Tehát ugye a Magyar Tudományos Akadémia is közgyűléseket nem tarthatott az 1850-es években, és igen, csak érdekes és izgalmas dolog, hogy a Vörösmarty árvák megsegítését, ugye Dezsőfi Emil az akadémia éppen Vörösmarty halálának évében megválasztott elnöke próbálja előmozdítani, az a Dezsőfi Emil, aki a konzervatív aulikus főuraknak az egyik egyébként igen tehetséges szellemi vezére, de végső soron nem neki megy, hanem a barátnak, Deák Ferencnek, aki ugye a gyámi feladatokat is ellát Vörösmarty leánya mellett, Vörösmarty Ilona mellett. Hát minden tekintetben egy megrendítő és szomorú vég egy viszonylag fiatal 55 éves korban.
Igen, hát ő azonosult az úgynevezett nemzettel, ahogy azonosulni lehet mindenféle vallásokkal. Tehát ő ezt komolyan vette. És noha szarkazmusa volt, meg gúnyos tudott lenni, de azért nem vette félváról, nem vette nagyon humorosan sem az életet, sem azt, ami körülötte történt. Ő azonosult a nemzet költőjének a szerepével, és közben meg úgy élt, ahogy lehetett, és hát belehalt. Más is belehalt már, mondja erről József Attila.
Köszönöm szépen. Köszönöm Hatos Pálnak, Spira Györgynek, hogy itt voltatok. A mai műsort is Selmeci János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Hölgyeim és uraim, köszönjük a mai figyelmüket is, minden jót!
Három az igazság.
Szénási Sándor műsorát hallották.